Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek. Előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere pedig a műemléken.hu.
Jó napot kívánok! Rég eltűnt települések és temetők világa. Ha ma járunk a Csepel-sziget északi részén, aligha gondoljuk, hogy a múltban milyen sok nép és kultúra telepedett meg itt. A Budapesti Történeti Múzeum ásatásai azonban igyekeznek feltárni a terület történetét.
Ugyanolyan arányban megtalálhatóak a településre, illetve a temetőkre utaló jelenségek is. Ugye említettük, hogy egészen az őskortól a középkorig minden korszaknál eddig sikerült megtalálnunk a temetőt is, illetve a telepet is. Nem biztos, hogy korban egymáshoz teljesen passzoltak, de ugyanúgy megvannak a temetők és a telepek egyaránt.
Jól védhető volt, ha valaki támadást indított volna, az nagyon messziről látszott a vizen, hogy közeledik. A jószágok, gyermekek nem tudtak elkóborolni, egy zárt területen voltak. És mivel a Duna az folyamatosan árat, apadt, ezért a termőtalaja is nagyon jó volt ennek a résznek, tehát érdemes volt itt gazdálkodni.
A riportban hallhatnak egy most előkerült bronzkori temetkezésről is.
Itt tudom megmutatni, ugye oda is sétálunk. Egy nagyon szép, hosszúkás elhelyezkedést adott ki tulajdonképpen az edény, amit a húszolás során megtaláltunk. Ez a 11-es objektunk ezen a területen. És hamvasztásos temetkezésről beszélünk, tehát a hamvakat is, annak is egy bizonyos maradványát sikerült feltárni mellettük. Innen tudjuk egyértelműen, hogy biztos, hogy temetkezés volt.
A műsor második felében egy hatalmas, több mint 7000 érméből álló kincsleletről lesz szó. Beszélgetünk arról is, hogy ki lehet-e nyomozni, ki rejtette el.
Szerencsés esetben okleveles forrásokból akár ki is derülhet személy szerint, hogy mondjuk ez feltehetően kinek a vagyona lehetett. Most itt ez esetben ott tartunk, hogy elkezdtük összegyűjteni az ide vonatkozó forrásokat, tehát azt már tudjuk, hogy melyik középkori település ez név szerint. Tudjuk azt, hogy adománylevélből, hogy ezt a települést Zsigmond királyunk két embernek adományozta először, és ismerjük nagyjából a fejlődését.
Szóba kerül a közösségi régészet is egy közelgő kiállítás kapcsán, már csak azért is, mert ennek a leletnek a megmentésében is oroszlán részt vállaltak a civilek.
Jelen pillanatban a program résztvevőink 210 körül vannak. Ezek közt nagyon sok az alvó ügynök, akit ugye bejelentkezik a programba, megtetszett neki, viszont nem nagyon jár el az eseményekre. Akik ténylegesen aktívak és nagyon-nagyon sokat járnak velünk és kint vannak terepen, az egy olyan 60-70 ember. És köztük is, de még rajtuk kívül is vannak azok, akik inkább magányosan, egyedül vagy kis csoportokba szeretnek járni, és ugye vannak olyanok, akik már elég tapasztaltak ahhoz, hogy erre mi feljogosítsuk őket. Tehát egy szerződéssel a múzeum külsős munkatársaivá válnak, és önálló terepi régészeti kutatást is végezhetnek.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Mészáros Boglárka ásatásvezető régésszel, Kisjuhász Viktória és Horváth Emma Attila régészekkel, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és népvándorláskori főosztályának munkatársaival beszélgettem.
Itt vagyunk Csepel-Szabad kikötőnél, a D4-es csarnok és adattár építésénél.
Néhány hónappal ezelőtt, tavaly nyáron álltunk már ezen a területen, pontosabban nem itt, hanem ettől talán 80-100 méternyire lehettünk, ahol most egy csarnok áll már.
Igen, a mostani helyszíntől délebre voltunk, ott mostanra már felépült a D3-as csarnok, és az alatt ástuk a koralvarkori temetőnket.
Itt körülöttünk mindenfelé feltárási szelvények vannak, itt is van koralvarkori temető?
Nem, úgy tűnik, hogy erre az északi részre már nem lógott át a koralvarkori temetőnk.
Viszont, hogyha jól tudom, azért temetkezést csak találtak.
Igen, még decemberben, így az év vége felé előkerült egy nagyon szép hamvasztásos sírnak a legalja, és akkor a csapattal azt még gyorsan karácsony előtt fel is tártuk.
Ez mikori volt? Bronzkori?
Igen, bronzkori, akkor a bronzkori időszakára tehetjük a nagyrév kultúrára soroljuk a benne lévő edényeket.
Hány edény volt összesen?
10 edénynek találtuk meg a legalját, a töredékét, és ma kaptuk pont az információt, hogy a restaurátorok már össze is rakták, tehát nagyon kíváncsian várjuk, amikor bemegyünk, hogy akkor mi tulajdonképpen milyen edény aljakat sikerült megmentenünk így az utókornak.
Ezekben mellékletek voltak?
Eredetileg igen, mi nem találtunk rá utaló nyomokat, de a földmintát eltettük, és mindenképpen azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy esetleg valami ételmaradványnak maradt-e még valami nyoma.
Az avartemető ezek szerint véget ért volna valahol ott a csarnok körül?
Igen, a csarnoktól talán még északabbra húzódhat pár koralvarkori sírunk, de erre most már nem találtunk újabb temetkezéseket. Viszont nálunk is a D3-as csarnoknál ugyanúgy megtaláltuk ennek a kora bronzkori kultúrának a temetkezését.
Meglehetősen komplex ez a terület.
Igen, a Csepel-sziget északi csúcsa már a korai időszakoktól kezdve lakott volt, a részkorban a Ludanice kultúrának nevezett népesség élt itt legkorábban. A legjelentősebb népesség az a korabronzkor idején élt itt ezen a területen. A harangedényes kultúra még nyugat irányból jött, és a nagyrébi kultúra még Dél-Kelet-Európa irányából érkezett ide a Kárpát-medencébe. Ennek a két kultúrának összesen 266 sírját tártuk föl 2004-2006 sásatások idején, mielőtt megépítették volna a szennyvíztisztító telepet.
Ugye az a másik irányban van tőlünk.
Északra van, igen. Még nagyon jelentős volt a területen, hogy találtunk árpádkori, késő népvándorláskori és árpádkori településnyomokat, és ami az egyik legérdekesebb volt, az egy korai kelta temető a Krisztus előtti 4.-3. századból származik. Ebből az időszakból Budapesten az egyetlen ilyen temető volt, amit sikerült majdnem teljes egészében feltárnunk.
És hát gondolom, hogy a későbbi időszakokból is bőségesen voltak leletek, hiszen a Csepel-sziget az a középkorban is lakott és intenzíven használt terület volt.
A 13. század végi lelet volt a legutolsó, amit mi találtunk, illetve aztán az újkorból különböző, tehát a kora újkorból voltak különböző ilyen építmény maradványok és beásások, amik már az nem tartoznak a mi hatáskörünkbe.
Folyamatosan lakták egyébként a Csepel-szigetet, úgy tűnik? Tehát az őskortól kezdve?
Az őskortól kezdve folyamatosan, kisebb-nagyobb hiányosságokkal, hiszen a Csepel-sziget akkoriban még nem volt egy egységes sziget, kisebb zátonyokból állt, ahol a vízállástól függően tudtak megtelepülni az emberek.
És gondolom, hogy azért, mert hogy sziget volt, ezért nagyon jól védhető volt, nagyon jól le lehetett határolni, hogy hol van a vége.
Igen, alkalmas volt a mindennapi életre, hiszen jól védhető volt, ha valaki támadást indított volna, az nagyon messziről látszott a vizen, hogy közeledik. A jószágok, gyermekek nem tudtak elkóborolni, egy zárt területen voltak. És mivel a Duna az folyamatosan áradt, apadt, ezért a termőtalaja is nagyon jó volt ennek a résznek, tehát érdemes volt itt gazdálkodni.
Térjünk egy kicsit vissza a bronzkorba. Hol volt ez a bronzkori temetkezés? Melyik gödör az?
Itt tudom megmutatni, ugye oda is sétálunk. Egy nagyon szép, hosszúkás elhelyezkedést adott ki tulajdonképpen az edény, amit a humuszolás során megtaláltunk. Ez a 11-es objektunk ezen a területen. És hamvasztásos temetkezésről beszélünk, tehát a hamvakat is, annak is egy bizonyos maradványát sikerült feltárni mellettük. Innen tudjuk egyértelműen, hogy biztos, hogy temetkezés volt.
Egyetlen embernek a hamvai voltak benne?
Ez még ugye az antropológiai vizsgálat fogja megerősíteni. Feltételezéseink szerint igen. De mivel mondtam, hogy sajnos a sírnak a legalját találtuk meg, ezért csak elég kevés mennyiségű emberi maradványt sikerült elraknunk.
Tízeden egyébként mit jelent az, hogy az illető gazdag, befolyásos, nagyhatalmú ember volt a korában?
Bevallom őszintén, hogy az edények száma ezt nem feltétlenül tükrözi, hogyha esetleg a sírban lettek volna egyéb tárgyak, főleg ugye bronz tárgyak, eszközök, ékszerek, az már inkább a gazdagságáról árulkodott volna. Az edény szám azt nem feltétlenül befolyásolja. Az biztos, hogy az itt feltárt korábbi sírokban is igen gazdag edény mellékletről beszélhetünk, tehát azt tudnám mondani, hogy inkább ez egy ilyen erre az időszakra, erre a részre jellemző temetkezés.
És akkor mitől függött vajon, hogy hány edényt raktak be egy sírba? Mennyi rokona volt az illetőnek? Mindenki hozott neki egy edényt?
Ugye egy őskor tekintetében több ezer évre megyünk vissza, ugye írásos emlékeink erről az időszakról végképp nincsenek, főleg itt ugye a Kárpát-medence területén, ezért csak feltételezéseink vannak. Ilyen jellegű összefüggést sajnos még szintén nem tudunk kimutatni. A szertartásról, magáról a temetési szertartásról sincsenek ilyen információink. Nehéz lenne megmondani, hogy minden egyes edénynek mi lehetett a funkciója, főleg az olyan esetben, mint ahol itt is előfordult, hogy tényleg csak a legalja, tehát nagyon sokszor meg ennek az edénynek a formáját, méretét is csak megtippelni, megsatszolni fogjuk tudni.
De gondolom a gödör aljára érve az sikerült megállapítani, hogy a halottat itt hamvasztották el, vagy máshol?
Igen, a halotti mágia az nem itt volt közvetlenül, tehát ugye a mágiás temetkezés után került bele ide a sírba tulajdonképpen, nem a sír volt maga az elhamvasztásnak a helye.
És akkor ezek szerint ez a temetkezés ahhoz a temetőhöz tartozik, ami a szennyvíztisztító helyén volt?
Igen, ezt mindenképpen feltételezzük, ugye erre a korszakra jellemző szintén, hogy kisebb csoportokban temetkeztek, tehát hogy nagyobb temetőt, ha megtalálunk, akkor ugye vannak hiátusok, megszakítások, és hogy az előbb ugye a kolléganőm említette, hogy az avarkori sírok környékén is voltak korabronzkori temetkezések, tehát itt egy nagy, több korszakot is érintő, tulajdonképpen temetkezési rendszerről beszélhetünk, ami ha az egészét tekintjük, akkor valószínűleg vizsgálva kronológiai különbségeket is meg tudunk majd állapítani.
Minden esetre az furcsa, hogy nem volt más temetés itt a szűkebb környezetében. Legalábbis ha elnézünk, 10-15-20 méterre biztosan nem.
Igen, ez annak is köszönhető, hogy ez a terület pont, ahol állunk, az igen erősen bolygatott az újkor által. Ugye mindenképpen nem egy sík területet kell elképzelnünk, hogy a víz járta, a szél is, ugye, ahogy fújta ezt a területet, tehát kicsit dimbes, dombosabbat, és ezzel is a sínnak a legalját érzékeltük, meg ahogy most bontjuk itt az objektumokat, bizonyos helyeken lehet ott érzékelni, mint annál a gödörnél is, hogy éppen a gödörnek a legalját találtuk meg, hogy valószínűleg itt volt több temetkezés is, csak nem mélyedtek annyira az altalajban, és azokat már sajnos nem fogjuk tudni feltárni, mert elvesztettük őket.
Hamarosan folytatjuk a Csepel-szigeti ásatáson készült riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.